Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a konferencia szervezőinek, hogy megtarthatom ezt az előadást ebben az izgalmas témában, ami ugye a kannabiszra utaló megjelölések védjegyjogi gyakorlatban történő megítélése lesz. Eredetileg arra gondoltam, hogy a közönség hozzájárulását kérem ahhoz, hogy egy kis nem védjegyjogi jellegű kitekintéssel kezdjük, de aztán tegnap Keresztény Marcell kollégától megtanultam azt, hogy előadóként ennél nagyobb hatalmam van. Úgyhogy nem fogom a hozzájárulását kérni a kedves hallgatóságnak, hanem csak belevágunk. A kender a rózsafélék rendjén belül a kenderfélék családjában, illetve a kanabisz nemzetségen belül helyezkedik el, és annak több fajtája ismert. Így a kanabisz szatíva, indika és ruderalis, bár egyes szakértők utóbbi kettőt a szatíva alfajaiként ismerik el. Én előmenetben főszabályként a kender és a kanabisz kifejezéseket fogom használni, egyfelől az egyszerűség kedvéért, másfelől pedig azért is, mert a nemzeti szabályozás minden a kanabisz nemzetségbe tartozó növényt egyszerűen kenderként nevesít. Harmadrészt pedig bevallom őszintén, hogy az egyes növényfajok disztingválásához sem botanikai, sem gyógyszerészeti, sem agrárgazdálkodási ismereteim nincsenek. Így előre elnézést kérek azoktól, akik esetleg szakértői a témának, és felismernek egy-egy hiányosságot vagy visszásságot a témában. A kannabisznak több mint 120 kannabinoidként ismert komponense van, amelyek jó részének a hatásait és a működését a mai napig nem igazán ismerjük. Van azonban ezek között kettő, amelyekről viszonylag széleskörű ismeretekkel rendelkezünk, ezek a CBD, azaz a kannabidiol, valamint a THC, azaz a tetrahidrokannabinol. A CBD egy pszichoaktív kannabinoid, azonban ez nem kábító hatású, így ettől nem érhető el a drogfogyasztással asszociált úgynevezett high. Ezt inkább gyulladás és fájdalomcsökkentőként, illetve hányinger, migrén, szorongás és epilepszia tüneteinek kezelésére szokták javasolni, illetve ezzel szoktak kísérletezni. Ezzel szemben a THC a drogként ismert kanabisz legfőbb pszichoaktív összetevője, amellyel az a bizonyos előbb említett high elérhető, hogyha az ember a megfelelő formában alkalmazza azt. A kender növény jogi jellegű megítélése szempontjából tulajdonképpen kettő fő területre kell bontanunk annak felhasználását, egyfelől a rekreációs, valamint a nem rekreációs jellegű termelésre és hasznosításra, illetve a felhasználásra. Kezdjük az ismerkedést az ipari jellegű felhasználással. Maga a kender egy ősi haszonnövény, amely az emberiség számára már 9000 éve ismert, és a szakirodalom szerint a kenderből akár 25000 féle terméket is elő lehet állítani, az ágyneműtől a festékeken át egészen a papírig. A történelem során azt mondhatjuk, hogy hullámzó népszerűségnek örvendett a kender, mint alapanyag, így például a ruhaiparból az 50-es években a kenderrostot kiszorították az olcsóbb mesterséges alapanyagok, napjaikban pedig elsősorban minőségibb papírárut, papírpénz és cigarettapapírt állítanak belőle elő. Csak hogy a kender felhasználásának sokféleségét egy kicsit szemléltessem azok számára, akik hozzám hasonlóan rövid idővel ezelőttig erről nem sokat tudtak, összeírtam néhány példát. A kender biomassa termelés révén energia előállítására is alkalmas. Rostjából és a pozdorjából olyan új termékeket állíthatnak elő, mint a szigetelő és a falazó anyagok, valamint a biokompozitok és biotextíliák. Az autóipar is felhasználja a kenderrostot az újrahasznosítható belső burkolatokban, és a rostkinyerés mellékterméke a pozdorja jó netszívó képessége miatt kiváló alom, amelyet istállókban is alkalmaznak. Környezetvédelmi szempontból is elég komoly potenciális jelentősége lehet a kendertermelésnek, ugyanis annak növekedési hozama 4-szer nagyobb, mint a fájé, ahogy egyébként a fa 10-20 éves növekedési ciklusával szemben a kender 4 hónap alatt aratásra kész. Környezetvédelmi szempontból pedig azt mondhatjuk, hogy nem lenne elhanyagolható a fakitermelés potenciális visszaszorítása a klímaváltozás elleni küzdelemben. A papírtermelés szempontjából még szintén jelentős, hogy jóval alacsonyabb a kender lignin tartalma, mint a fájé, ezáltal jóval kevesebb kemikália szükséges ahhoz, hogy ezt papírként feldolgozhassák, ahogy a fehérítése sem igényelne annyi klórvegyületet. Egyébként pedig egyes szakértők úgy gondolják, hogy a kenderpapír több alkalommal is újrahasznosítható összességében, mint a fa alapú. A világon jelenleg mintegy 70 ezer hektáron termelnek kendert, ebből az Európai Unióban nagyjából 15-16 ezer hektár található, jó részt Német és Franciaországban, de jelentős termelés zajlik osztrák, holland és spanyol területeken is. Az ipari felhasználáson túl említést kell tennünk az egészségügyi, kozmetikai és élelmiszeripari felhasználásról is, de én kifejezetten egy terméket szeretnék most kiemelni mindezek közül, ez pedig a CBD olaj. Ahogy azt korábban említettem, a CBD a kender egy kannabinoid hatóanyaga, amely tudatmódosító mellékhatás nélkül fejti ki a hatását az emberi idegrendszerre, az úgynevezett endokannabinoid rendszeren keresztül. Bocsánat, kicsit meg vagyok lepődve, hogy eddig minden ilyen szó kijött elsőre. 2020-ban maga az Európai Unió Bírósága is kimondta a CBD-ről, hogy az nem minősül kábítószernek, ennek megfelelően pedig a CBD olaj előállítása és forgalmazása is legális. Egyes kutatások alapján görcsoldó hatással rendelkezik, javíthatja a koncentrációt és a kognitív funkciókat, de többek között vizsgálják a szerepét a daganatok kiegészítő kezelésében is. Jelentős felhasználási terület még a kozmetikai ipar is. A CBD hatóanyagú krémek, gélek használata ugyanis hatékony lehet krónikus akné, pattanások elleni küzdelemben, képes lehet meggátolni a bőr túlzott fagyú termelését, és akár a pikkelysömör és az ekcémák kezelésében is segítséget nyújthat. Emellett pedig rendkívül profitálónak ígérkező felhasználása az öregedés gátló szerekben is van. Azt kell mondjuk azonban ezzel szemben, hogy a jogi megítélés szempontjából rendkívül eltérő megítéléssel találkozunk a cannabis rekreációs célú felhasználása vonatkozásában. A drogfogyasztás tekintetében rekreációs felhasználás alatt azt értjük, amikor valaki szabad idejében, kvázi kikapcsolódásként nyúl valamiféle kábítószernek minősülő anyaghoz. Itt ugye azokra a szerekre kell gondolni, amik nem kizárólag, vagy nem CBD-t, hanem THC-t is tartalmaznak. Ez ugye az a pszichoaktív kannabinoid, amely felelős a kannabisz okozta tudatmódosító hatásért. A rövid távú pozitív hatásai között azt szokták nevesíteni, hogy ennek egyfajta relaxáló, kellemes szédülést előidéző hatása van. Az eseményeket a fogyasztó, illetve a környezetét is intenzívebben érzékeli, intenzívebben éli meg, növeli az étvágyat, és bizonyos fogyasztóknál a koncentráció és a kreativitás fokozódását idézheti elő. Negatív rövidtávú hatásai között potenciálisan azonban szerepelhet a megnövekedett reakcióidő, a koordinációs zavar, a hányinger, a letargia, a szorongás, a fokozott szívverés, az alacsony vérnyomás és a paranoia, amelyek már sokkal kevésbé hangzanak kellemesen. Ami a marihuána fogyasztás hosszú távú hatásait illeti, ezzel kapcsolatban még nem született konklúzió. 2014-ben zajlott egy viszonylag érdekes kutatás, amely a kamaszkori fogyasztás agyfejlődésre gyakorolt hatását vizsgálta, és arra a megállapításra jutottak, hogy a rendszeresen marihuána fogyasztóknál tanulási és memóriazavarok alakulhatnak ki, illetve később náluk nagyobb eséllyel alakulnak ki mentális problémák. Az azonban nem vált egyértelművé, hogy ezek a tanulási és memóriazavarok átmeneti vagy állandó jellegűek-e, illetve az sem, hogy a marihuána fogyasztás és a későbbi mentális problémák között mennyire szoros is az összefüggés. A függőséget illetően megállapításra került, hogy kialakulhat ugyan a marihuána fogyasztás vonatkozásában egyfajta dependencia, de ez is sokkal gyakoribb azoknál, akik már 18 éves koruk előtt megkezdték a használatot. A légzési problémákat tekintve pedig a cigarettaként elszívott marihuána ugyanolyan összefüggésben áll nagyjából a tüdőrák kialakulásával, mint a hagyományos dohánytermékek. Ami az Európai Uniót illeti, a kender termeléséhez kapcsolódó szabályozás viszonylag sokszínű. Amiket itt feltüntettem, oszlopok, illetve hozzárendelt országok, ez egyáltalán nem egy kimerítő jellegű felsorolás, nem is jön ugye ki a matek a megfelelő számú uniós tagállamra. Azért is van itt ennyire kevés ország besorolva, mert vannak nem ilyen egyszerűen és ilyen tisztán besorolható esetek az uniós tagállamok között. Így például Ausztriában, Belgiumban és Magyarországon az orvosi felhasználású kannabisz abban az értelemben nem legális, hogy nem írhatnak föl nekünk receptet mondjuk egy marihuánás cigarettára, amit utána nem tudunk kiváltani kereskedőnél vagy gyógyszertárban, de a kannabisz gyógyszerkészítmények összetevőjeként való felhasználása engedélyezett bizonyos formákban, míg itt Portugáliában nagyon érdekes szabályozás kapcsolódik a marihuána termeléséhez. Ott ugyanis jogszabály rögzíti, hogy nem minősül bűncselekménynek az, amennyiben valaki egy átlagos személy 10 napi átlagfogyasztásának megfelelő marihuánát termel és birtokol. Azt azonban így kiegészítésként hozzátenném a táblázathoz, hogy itt a rekreációs részre vonatkozó rész, ez kifejezetten a felhasználást és a kereskedelmet érinti, nem pedig azt, hogy maga a fogyasztás is bűncselekménye az adott államban, mert az már megint országonként változó képet mutat. De azt elmondhatjuk általánosságban, hogy az ipari felhasználás az minden egyes uniós országban engedélyezett, ennek feltétele pedig az, hogy az érintett növényfajta szerepeljen a mezőgazdasági növényfajok közös fajta jegyzékében, illetve annak THC tartalma ne haladja meg a 0,2%-ot. A magyar szabályozás is egyébként ezt tükrözi. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet a most feltüntetett definíciókat alkalmazza az alacsony THC tartalmú és a magas THC tartalmú kender meghatározásakor. Megígérem, hogy ennyi lenne a nem jogi jellegű kitekintésünk az előadás keretében. Abban reménykedem, hogy valamilyen szinten sikerült felvázolni, hogy milyen gazdasági jelentősége van a kender felhasználásának. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a piaci szektor vonatkozásában is kiemelkedő jelentőséggel bír a védjegyoltalom, mint iparjogvédelmi eszköz, és ezzel tulajdonképpen el is jutottunk a lényeghez. Az EU-IPO joggyakorlatát tanulmányozva kirajzolódnak a cannabishoz tartozó értelmezési és értékelési szempontok. A Boards of Appeal 2021-ben kiadott a közrendbe és közerkölcsbe ütköző megjelölések esetjogi összefoglalójában rögzítésre került, hogy nem kifogásolható egy megjelölés oltalom képessége önmagában amiatt, hogy a kender, illetve a cannabis növényre vonatkozó utalást tartalmaz, különös tekintettel az ipari, illetőleg orvosi jellegű felhasználáshoz kapcsolódóan. Ilyen esetekben a megjelölés lajstromozásának, a növény termesztésének és felhasználásának legalitására tekintettel nincs és nem lehet akadálya. A lajstromozás azokban az esetekben válik kérdésessé, amikor a megjelölés olyan elemet vagy olyan elemet is tartalmaz, vagy annak kialakítása valamely oknál fogva olyan összhatást kelt, amely a rekreációs célú, illetve illegális szerforgalmazására enged következtetni. Ilyen esetekben ugyanis az uniós joggyakorlat szerint a megjelölés közrendbe ütközik. A gyakorlati elbírálás szempontjából tulajdonképpen két csoportot különíthetünk el. Az egyik az első ránézésre is megítélhető csoport, azaz a könnyű esetek köre, például amikor olyan slang szó van a megjelölésben, amely egyértelműen a rekreációs drogfogyasztásra utal. A második csoport az, ami egy kicsit nehezebben dönthető el, ez az az eset, amikor a megjelölés egyes elemei önállóan ugyan nem a rekreációs drogfogyasztásra utalnak, de összhatásukban már feltételezhető, hogy ezt az üzenetet közvetítik a fogyasztók felé. Ebbe az egyszerűbb csoportba tartozik az első példánk, amit ide feltüntettem, ugyanis a rekreációs droghasználatra utaló kifejezésből eredően került elutasítása a Bavária Weed védjegybejelentés, mivel a weed angol szót tartalmazza, ami nagyjából a magyarban a fű szónak feleltethető meg, ezáltal egyértelműen a cannabis kábítószerként történő használatára utal. Ugyanerre a sorsra jutott a Velvid, valamint a 420 Hemp Fest ügy is. Utóbbi megjelölésben ugyan a hemp szó szerepel, amiről ugye megbeszéltük, hogy ártalmatlan, mivel ez a kender angol nyelvű megfelelője, de a 420 számjegyek tulajdonképpen egy dátumot képeznek, ami az úgynevezett marihuána napra utal, ezáltal szintén a rekreációs drogfogyasztáshoz kapcsolható. Kicsit kevésbé egyértelmű, és némi utánajárást igénylő okokból lehetett megállapítani a közrendbe ütközést a Green Gelato, Amnesia Haze, Exodus Cheese, Northern Lights, White Widow és Green Crack ügyekben. A megfelelő információ feltárását követően azonban már nem volt nehéz megindokolni a határozatot. Az említett megjelölések ugyanis kivétel nélkül a drogként fogyasztott marihuána egyes típusainak a megnevezései is. A hatóság ezekben az ügyekben azonban nem állt meg ennyinél, mert arról is megkívánt győződni, hogy ezekkel a típus megnevezésekkel a célzott fogyasztói kör is tisztában van-e, és ezt azáltal tette meg, hogy meglátogatta az ehhez kapcsolódó weboldalak komment szekcióit, és ott azt érzékelte, hogy az érdeklődő fogyasztók ismerik és használják ezeket a kifejezéseket. A nehezebben megítélhető csoportba térünk már át a következő két megjelöléssel. a Turps Army és a The Turps Donuts ügyekben, ugyanis már az egyes elemek egymásra hatása vezetett az elutasításra. A Turps szó az a terpén jelző rövidítéseként, illetve slang szavaként értelmezhető, a terpén pedig általában különleges aromás vegyületek megnevezésére használt jelző, és gyakran asszociálják a marihuána elszívásakor keletkező érdekes illattal vagy szaggal, kinek melyik. Ezt a képzetet erősíti mellé a bódult állapotban csavart cigarettát szívó koponya, illetve az egyik megjelölésen szintén megjelölő marihuána levél. És ezen elemek egymásra olvasásával már egyértelműen le lehetett szűrni, hogy mit is kíván üzenni a megjelölésnek a bejelentője. Szintén az elemek egymásra hatásának egy esetét szemlélteti a Cannabis Store Amsterdam ügy. Ebben megállapításra került, hogy ahogy mi is megbeszéltük, a cannabis szó önmagában nem problematikus, hiszen ez magának a növénynek is a neve. De az annak hátterében elhelyezett levélábrázolások, azok akarva akaratlanul is a rekreációs drogfogyasztás egy általános szimbólumává váltak, amire ráerősít az, hogy elhelyezésre került a megjelölésben az Amsterdam szó, amit a fogyasztók nagy része az Amsterdamban látogatható kávézókkal asszociálhatnak, ahol ugye értékesítenek rekreációs céllal marihuánát, mint cigaretta, mint pedig sütemény formájában. Azt mondhatjuk tehát, hogy vannak bizonyos kifejezések, illetve ábrás elemek, amelyek jelzésként szolgálhatnak egy potenciálisan rekreációs célú drogfogyasztásra utaló megjelölés kapcsán. A hazai bejelentések szempontjából kifejezetten a magyar és angol nyelvű kifejezéseknek lehet jelentősége, ebből soroltam fel itt néhányat a dián, biztos vagyok benne, hogy az internet segítségével még sokszor ennyit lehetne találni. Vannak azonban ugye olyan kifejezések is, amelyek önmagukban nem sugallnak veszélyt, azonban ha azt látjuk, hogy egy megjelölésen belül nem csak ez az egy adott kifejezés szerepel, hanem más elemek is vannak, akkor már indokolt jóval részletesebben megvizsgálni az adott bejelentést. Ilyen lehet ugye a hemp, a kender, a cannabis, vagy akár, mint ahogy megtanultuk, az Amsterdam szó is. Az EUIPO konzisztens gyakorlata tehát a drogfogyasztásra utaló megjelöléseket a közrendbeütközés okán zárja ki az oltalomképes megjelölések köréből, mely gyakorlat egyébként az uniós országok többségének gyakorlatával is összhangban áll. Ezzel szemben az eddigiekben a hazai joggyakorlat, ideértve mind a hivatal döntéseinek vizsgálatát végző bíróságok gyakorlatát is, nem a közrendbe, hanem a közerkölcsbe ütközésre hivatkozva utasította el az érintett megjelölések lajstromozását. Annak érdekében, hogy feltárhassuk, hogy mi a háttere ennek a megítélésbeli eltérésnek, elsőként tisztáznunk kell, hogy mi is a közrendbe és a közerkölcsbe ütközés. Aki a védjegytörvényt sokszor forgatja, az tudja, hogy a harmadik paragrafus első bekezdés A pontján helyezkedik el mind a közrendbe, mind a közerkölcsbe ütközés. Ez a párosítás abból a szempontból is szerencsés, mert mindkét esetben úgynevezett orvosolhatatlan kizárókról van szó, ami alatt azt értem, hogy a VT nem kínál rá olyan jellegű megoldási lehetőséget, mint például a leíró jellegű megjelölések esetében. Abból a szempontból is észszerű viszont ez a párosítás, hogy a két fogalom sokszor összemosódhat, illetve nem feltétlenül egyértelmű, hogy hogyan lehet őket elhatárolni. Az EUIPO védjegymódszertani útmutatója a közrendbe ütközést objektív kritériumokon alapuló kizáróként határozza meg. Ebben az értelemben a közrend mindazon jogszabályoknak a gyűjtő fogalma, amelyek szükségesek egy működőképes demokratikus társadalom és a jogállami működés szempontjából. Védjegyjogi szempontból pedig kifejezetten ide tartoznak azok az uniós, illetve az egyes tagállamokban érvényes jogszabályok és egyéb rendelkezések, amelyek bizonyos alapvető értékeket és elveket tükröznek, ilyenek például az emberi jogok. A hivatal pedig a saját védjegymódszertani útmutatójában az itt idézett kúria általi meghatározást alkalmazza, amely lényegében tartalmilag ugyanezt a kört fedi le. A hivatal védjegymódszertani útmutatója egyébként a közrendbe ütközéshez kapcsolódóan tipikus példaként hozza az önkényuralmi jelképeket tartalmazó megjelölések lajstromozásának kizártságát. A közerkölcsbe ütközés ezzel szemben szubjektív értékeket érintő kizáróként értelmezhető. Ide tartoznak a trágár, istenkáromló, rasszista, diszkriminatív és egyéb sértő kifejezéseket tartalmazó kijelentések, amennyiben azokat a megjelölést egyértelmű és félreérthetetlen formában tartalmazza. olyan erkölcsi szabályokat és alapvető értékeket védelmez tehát ez a kizáró ok, amelyeket egy adott időben a társadalom döntő többsége belső késztetésből önmagára kötelezőnek ismer el, függetlenül attól, hogy az írásban bárhol rögzítve van-e vagy sem. Az már ugye elhangzott, hogy az EU-IPO mire is alapítja, illetőleg hogyan indokolja a közrendbe ütköző megjelölések elutasítását a kanabiszra utaló megjelölések kapcsán, de vajon a hivatal miben indokolja azt, hogy ezek közerkölcsbe ütköznek? Az eddigi gyakorlatban, mind az érdemi vizsgálat során hivatalból kibocsátott felhívásokban, mind pedig végül a bejelentéseket elutasító határozatokban, a hivatal a kábítószer kereskedelem és a kábítószer birtoklás BTK beli tényállásaira hivatkozik. Azaz arra, hogy a kábítószer birtoklását és kereskedelmét egy kiemelkedő fontosságú jogszabály tilalmazza, tükrözve a magyar társadalom és jogállam alapvető értékeit és azok védelmének fontosságát. Az eddig megbeszéltek alapján, tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy közrendbe ütközésre alapuló indokolás került elhelyezésre, az egyébként közerkölcsbe ütközésre alapított elutasításokba. Ezeknek a döntéseknek az indokolása majdhogy nem tökéletesen párhuzamba állítható a korábban példaként hozott önkényuralmi jelképek indokolásával, mert hogy azok is pontosan így néznek ki, a hivatal hivatkozik arra, hogy a BTK tilalmazza bűncselekményként az adott önkényuralmi jelkép használatát, és ezért ez a közrendbe ütközik, és nem lehet védjegy. Az itt csak a különbség, hogy azokban a döntésekben nem áll fenn ez az érdekes, majdhogy nem ellentmondásnak mondható jelenség, hogy a rendelkező részben nem az a kizáró ok szerepel, mint amihez az indokolás kapcsolódik. De elvonatkoztatva attól, hogy az említett kannabiszhoz tartozó döntésekben némi diszonancia fedezhető fel, az önmagában, hogy objektív körülmények alapján a BTK-beli rögzítettségre tekintettel megállapítható, hogy egy megjelölés közrendbe ütközik, kizárja-e azt, hogy egyúttal az a megjelölés közerkölcsbe is ütközzön? Én úgy gondolom, hogy nem. Ahogy erre a joggyakorlat és a hivatkozott módszertani útmutatók is felhívják a figyelmet, a közerkölcsbe és közrendbe ütközés nem feltétlenül ilyen egyszerűen elhatárolható kategóriák, ahogy egyébként azok között átfedés is fennállhat. Térjünk vissza megint egy pillanatra az önkényuralmi jelképekre. Ahogy azt mondtam, ezeket a hivatal a közrendbe ütközés tipikus példájaként nevesíti, hivatkozva a BTK-ra, mint kiemelkedő jellegű jogszabályra, amelyben ez megemlítésre kerül. Ezzel szemben, hogyha az EU-IPO védjegymódszertani útmutatóját forgatjuk, a tiltott önkényuralmi jelképeket tartalmazó megjelölésekkel a közerkölcsbe ütközésnél fogunk találkozni, tehát majdhogy nem ugyanaz a helyzet áll fent, mint a kanabisznál, csak pepitában. Az EU-IPO azért itt nevesíti ezeket az érdekes megjelöléseket, mert bár rögzíti, hogy számos Európai Uniós országban büntető törvénykönyvi tényállás az önkényuralmi jelképek felhasználása, rögtön hozzáfűzi azt, hogy egyértelmű és nyilvánvaló, hogy emögött a tilalmazás mögött morális megfontolások állnak, például a diktatúrák áldozatai emlékének tisztelete, vagy a múltbéli események brutalitása és morbiditása. Kérdés az, hogy melyik témában kinek van igaza, igaza van-e bárkinek is, és téved-e bárki. Az önkényuralmi jelképeknél maradva, én nem gondolom, hogy akár az EU-IPO, akár a hivatal álláspontja tévesnek minősíthető. Nagy valószínűséggel, ha végig gondoljuk, a legtöbb tiltott önkényuralmi jelképet tartalmazó megjelölés esetén mind a közrendben, mind a közerkölcsbe ütközés megfelelő kizáró ok lehet, és akár egyszerre is megállapíthatók. A kanabisz rekreációs célú fogyasztására utaló megjelölések esetében is álláspontom szerint azt kell vizsgálni, hogy vajon a kétségen kívül közrendbe ütközésen túl megindokolható-e az érintett megjelölések közerkölcsbe ütközése is. Egészen konkrétan a kábítószerrel kapcsolatos cselekmények általános jogszabályi tilalma a marihuána fogyasztását és kereskedelmét is automatikusan a társadalom által élesen elítélendő tevékenységekké minősítik-e, vagy sem. Talán erre a kérdésre a válasz már nem annyira egyértelmű. Azt mondhatjuk, hogy nem feltétlenül. A BTK tilalmazása ugyanis nem differenciálja a könnyű és kemény drogok szerinti megítélést, a társadalmi hozzáállás viszont nagy valószínűséggel eltérő súlyt rendel az egyes kábítószernek minősülő anyagokhoz, mind azok fogyasztását, mind pedig azok kereskedelmét tekintve. Védjegyjoggal foglalkozó jogászként nagyon sokszor az átlagfogyasztó fejébe kell helyezkednünk, és elképzelni, hogy ő vajon mit érzékel, mit gondol, mire asszociál. Így most megpróbáltam én is megtenni azt, hogy felmérjük, hogy a képzelt átlagfogyasztó vajon mit is tud a marihuánáról. A kannabisszal kapcsolatos általános ismeretek kiterjednek annak természetes eredetére, vagyis arra, hogy mindenkinek megnő a hátsó kertjében. A popkultúrában rendkívül gyakran általában humoros hangnemmel reprezentált hatásaira, valamint az egyre szélesebb körben elterjedő legalizálási törekvésekre. A kemény drogokkal szemben pedig a kannabisz fogyasztásához nem kapcsolódnak további, sok esetben erőszakos bűncselekmények elkövetésére vonatkozó asszociációk, melyek egyébként még a teljes legalizálást élvező alkoholtermékek esetében is fennállhatnak a fogyasztó fejében. Én azt mondanám ezért, hogy elhamarkodott lenne azt mondanunk, hogy a marihuána alkalmi jellegű kikapcsolódási fogyasztása az a magyar átlagfogyasztó fejében automatikusan és egyértelműen közelkölcsbe ütközőnek minősül. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy egy rekreációs kannabisz fogyasztásra utaló megjelölés ne ütközhetne közelkölcsbe. Természetesen ennek a megítélése mindig eseti alapon zajlik, így például egy trágár szót vagy egy obszcén ábrát tartalmazó megjelölés közelkölcsbe ütközővé is teheti a bejelentést. Ebből a szempontból tehát érdemes a Boards of Appeal javaslatának megfelelően felmérnünk, hogy az objektív szempontok alapján vizsgálható közrendbe ütközésen felül az adott megjelölés szubjektív szempontok alapján az adott eset egyéni körülményeiből kiindulva közerkölcsbe is ütközhet-e. Én ennyit gondoltam megosztani a mai napon önökkel, remélem, hogy gondolatébresztő volt, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.